Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kádár Zoltán vagyok. Volt egyszer Marosvásárhelyen egy Muresul női kézilabda csapat. Az 1980-as évek közepe vége felé egy bajnoki címet és két kupa győzelmet ünnepelhettek. 1988-ban a bajnok csapatok európai kupájában a legjobb négy közé jutottak, csak a Spartak Kijev tudta őket megállítani. Akkoriban még a második emeleten is tömött sorokban álltak a nézők. A napokban hazalátogatott Jensen Mózsiéva, akit még Gál Éva néven is ismerhetett a közönség. A kiváló 192-szeres válogatott játékos pályafutása csúcsán egy a gyereke számára jobb élet reményében pár hónappal az 1989-es rendszerváltás előtt kint maradt Németországban. Mózsiéva osztálytalálkozóra érkezett haza, és sűrű programjában egy órát a Marosvásárhelyi Rádióra szentelt elkészíteni egy régóta dédelgetett interjút. Hallgassák nosztalgiázva és szeretettel a beszélgetést, amelyben kiderül, milyen ételnek köszönheti, hogy kézilabdázó lett, melyik edzőkkel értett szót, miért döntött a kinmaradás mellett, és kivel találkozott Hollandiában, mikor megszökött a szállodából. Kedves Éva, sok szeretettel köszöntjük itthon. Osztálytalálkozóra érkezett, melyik iskolában végzett?
A Bolyaiban végeztem, most lesz a 45 éves érettségi találkozónk.
Ez egy csodálatos évszáma, 45.
Az igazság, hogy most gyakran kell mi, szóval minden 5 évben, mert eddig 10 évente volt, de most 5 évenként csináljuk, mert vénülünk, idősebbek leszünk, és no, nem lehet tudni, hogy 10 év múlva még hányan vagyunk meg.
Hogy van?
Én jól, azon kívül, hogy ma fáradt vagyok, de így különben jól vagyok. Persze megvannak az én fájdalmaim. Térdjem van, egy műtérdjem van, meg a derekam fáj, meg minden a vénség. A vénség meg a kézlabda során, hogy a sok kézlabda után persze mindenkinek fáj valahol.
Ha valaki Marosvásárhelyen most is 2024-ben megemlíti Mózsiéva nevét, akkor azt hiszem, hogy a középkorosztálytól felfelé mindenki felkapja a fejét, hogy hoppá, hát valamikor milyen jó kézilabda csapata volt Marosvásárhelynek. Bizony, azok a szép évek.
Hát nagyon szép. Én nagyon sokat gondolok ezekre az évekre, mert tényleg hazajöttem Bakóba, persze Bakóba is voltak eredmények, de valahogy mégis Vásárhelyi eredmények mások voltak. Megnyertük ezt egyik évben a kupát, utána megnyertük a bajnokságot, mert megint a kupagyőztesek lettünk. Szóval erre nagyon szívesen visszagondolok.
Milyenek voltak azok az évek? Milyen volt abban a periódusban egyáltalán a kézilabdának az elfogadottsága, a támogatottsága?
Hát most nem tudom itt, hogy van most az itten, de annak idején ahhoz viszonyítva, hogy milyen lehetőségek voltak, fel voltunk arról. Szóval szerintem utánunk jártak, mindent megteremtettek, úgy pénzdolgában, mintha mitől ma kellett egy színes tévé, megkaptuk, vagy egy hűtőszekrény, mert annak idején nem volt, meg tévé sem volt. Szóval nagyon odaálltak, vagy ha nem volt kolbász, vagy mit tudom én, szalámi, akkor szalámit kaptunk. Szóval nagyon utánunk álltak. Szóval Vásárhely nagyon mögöttünk állt. Persze volt az Barta edzőnk, aki ezt mindent úgy, Barta Jenő, igen, úgy rendezte, hogy a lányok legyenek jól. Na, ha mi jól vagyunk, akkor a játék is megy.
Profik voltak?
Hát, ahhoz képest, hogy a profik most mennyit keresnek, akkor nem, hát profik voltunk, mert nem dolgoztunk. Az az igazság, hogy nem fel voltunk véve.
Mindenkinek volt saját munkahelye.
Munkahelye, kaptuk a fizetést, de ők nem láttak minket soha, vagy mi se őket. Most a mai világban meg tényleg igazi profik, mert ott vannak, hogy eurókat kapnak, és nem keveset az első ligában például.
Hol volt a munkahelye?
Én gyógytornász voltam a sportklinikán. Zita van, Biro Zita is ott dolgozik, és ott voltam felvéve. De én a tanárit végeztem Bakóba, hogy hazakerültem, akkor ez volt a lehetőség, ezt tapasztalják meg nekem.
A 70-es, 80-as években egy kislány miért választotta a kézilabdát?
Az is kérdezt. Elmondom, hát tudod, miért választottam? Mert én ott jártam az ötös iskolában, és az iskola, mert volt a pálya, ahol mindig ki jöttek kézilabdázni a lányok. és nekünk volt lyukasóránk, hát azt hiszem 13 éves voltam, és akkor elmentem lyukasórán, és beültem én is oda, és néztem a kézilabdát, hogy játszanak. És akkor egy idő után, amikor a meccsnek vége volt, hát jött egy kézilabdás lány, oda jött hozzánk, nem tudtam, hogy egy apuka mellett ülünk, és akkor mondta az apukának, hogy apa, ne várjál, mert mi megyünk az aranykakasban flekkenten. És akkor nekem, flekkent, milyen jól megy ezeknek dolguk. És utána az iskolában jaj, pár hónapra jött valaki, és kérdezte az osztályba, ki akar kézlabdázni, hogy csináljanak csapat. Úgyhogy én megjelentkeztem, hogy én. És akkor oda kerültem a sportiskolához, és akkor onnan úgy volt, hogy a tanárnőm az azt hiszem terhes volt, vagy nem tudom, mi lett vele, hogy beteg lett, és nem jött az órákra, és akkor ott volt az a Gálfalvi Artur edző a sportiskolán, és akkor kérdezte, nem akarunk nála edzeni, hogyha nincs ott nagyon edző. És akkor attól pillanatok kezdve, hogy meglátott engem, és hogy felvett, ott játszottam a Gálfalvinál másfél évet a sportiskolánál.
Hogy kezdődött a karrierje ott a sportiskolánál? Beilleszkedett egyből a csapatba? Megtanulta a kézilabdát?
Kicsit nehéz volt nekem, mert abszolút nem tudtam kézilabdázni, meg a labdát sem tudtam megfogni. Azelőtt tornáztam én 9 éves koromtól egész 11-ig tornáztam, és persze a torna egészen másképp a mozgások meg minden. Nehéz volt, mert nem tudtam semmit, se a labdát verni, nem tudtam sem megfogni, és a többiek, akikkel edzettem, azok nagyon mérgelődtek, mikor futunk, és akkor jön a labdas, az én kezem között állandó kimegy. Na mindegy, de nagyon ambiciós voltam, és akkor kétszer jártam edzésre. Mentem reggel korán, hétre fel a klinikánál volt a terem annak idején, és mentem meg délután is. Szóval kétszer edzem egy nap az, hogy fejleszem magam, hogy tudjak én is olyan ügyes lenni, a többiek. Na és akkor azután meg hát persze voltunk a tengeren, elvitt a tengerpartra két hétig Gálfalvi, akkor a hegyekbe voltunk. És akkor az nem sajnos, hanem azután jött Kulcsár, és áthozott a Bolyaiba. Mert valóban jobb voltak a lehetőségek, és akkor annak is láttam. És akkor utána Kulcsár fejlesztett. Szóval neki sok mindent köszönhetek, mert nagyon odaállt Kulcsár László, a kollégám persze. Úgyhogy ő is akkor nagyon fejlesztett, és utána állt, és ott volt mellettem.
Azért úgy, ahogy a mai világban, annak idején is a sport mellett fontos volt a tanulás. A Bolyaiban viszont kellett tanulni.
A Bolyaiban kellett tanulni, csak az a helyzet, hogy például én, amikor a Bolyaiban jártam, a 11. osztály, és a 12-t, én majdnem mind a válogatottba töltöttem. Én már annak idején első válogatott játékos voltam, nagyon ritkán voltam iskolában. Tehát persze kellett tanulni, de ha nem vagy ott, akkor nem tanulsz. De azt akarom mondani, ott is segítettek, mert ott is úgy volt, hogy ha el voltam maradva, akkor feleltettek. Például Szalló Brigitta, nem tudom, ha emlékszel.
Tanított engem is matematikából.
Szalló Brigitta mindig kérdezte, Gáléva felelőm? Mondtam, nem, ma nem. Szóval hagyták, hogy felkészüljek, és úgy feleltettek. Szóval persze, hogy kellett.
De hát el kellett végezni, egy érettségit le kellett tenni.
Le, azt le is tettem, az érettségit is letettem, meg azután a Bakóba is felvételiztem, és a sporttanárit elvégeztem. Én mindenkinek azt mondhatom, hogy először mindenki tanuljon valamit, legyen a kezébe valami, és mert a sporta nem lehet tudni. Sose tudja az ember, hogy na, a hónap még sportolni tudok, vagy nem. De ha van egy mesterség a kézbe, akkor bármikor befejezheti a sportot. Mert én például ahhoz, hogy az egyetemre jártam, ott kaptam Bakóba egy elemiskolában egy posztot, mint szociálpedagógus. Nagyon sokat számít, hogy van valami a kézbe, bizonyítani tudjon az ember, mert a kézilabda az is szép, csak az nem futball, hogy a milliókat felvesszük, és akkor nem kell életen keresztül dolgozni.
Marosvásárhelyen ugye korábban is nagy kézilabda sztárok voltak, mint Sós Rozália, illetve Nagy Irén, tehát azért volt ki után menni, volt ki után felnőni. Érezték-e esetleg, hogy elvárják önöktől is ugyanazt, amit ők, Sós Rozsiék annak idején letettek az asztalra?
Nem tudom. Én Sós Rozsival nem játszottam, azt szóval nem sikerült, hogy együtt játszott.
Korábban
volt. Nem éreztük ezt egyáltalán. Nem mondhatom, hogy na most már nekünk bizonyítani kell, nem volt ők, nem.
Elkerült Bákóba, nagyon fiatalon, ugye jött az egyetem. Szinte kötelező volt valahová elmenni? Marosvásárhelyen nem tudta volna folytatni?
Marosvásárhelyre, de igen, tudtam volna az egyetemre menni, csak az volt a helyzet, hogy eltört a lábom. Úgy játszottam az utolsó meccseket Vásárhelyen, akkor első divízióban voltunk, és úgy játszottam, hogy meg volt repedve itt lent a lábam, és persze, hogy inekcióztak, hogy tudjak játszani. Sőt, úgy olyan goldogtam direktből, a 9-esből, hogy bemaradtunk az A divízióban. De nem tudtak nekem annak idején segíteni, mert el volt törve a lábam, és akkor nem tudtam felvételizni. Most mondja Bakóban, meg tudtam, törött lábbal is.
Hát tudok én olyan példát mondani, hogy amikor én felvételiztem, az még 89-ben volt, úgyhogy a 100 méteres síkfutást én nyertem meg a 4 versenyző közül, vagy felvételiző közül, és a 4. eredményem jött ki a mérésnél, úgyhogy törött lábbal is lehet jól szaladni.
Szóval jó. És akkor úgy kerültem Bakóba. Jó, persze Barta eljött ide, Vásárhelyre, és eljött a szüleimhez, és akkor mondtam, hogy na nem tudok jönni, mert el van törve a lábam, de az nem számít, hogy jöjjek, és akkor még küldött valakit. Úgyhogy a végül is úgy mentem el, hogy aztán el is vitt, küldött egy autót, csak akkor felültettek, és úgy kerültem Bakóba. Úgy volt előjtő, hogy 3 évet maradok, de aztán maradtam még 3-at, úgyhogy 6-ot összesen.
Mi hozta el a változást, hogy hazajöjjön? Barta Jenő jött vele?
Barta Jenő, azt hiszem azért, nem tudom most már Barta Jenő, hogy mindenképpen jött volna, vagy jött, mert én jöttem. Szóval nem tudom, mert nem beszéltük meg, hogy ki miért jön. Szerintem Barta Jenő már annak idején tudta, hogy ő beteg, gondolom. És akkor ő akart a családjának kicsi jövőt szerezni, de nem tudom biztosan. Na mindegy, hát hazajöttem, édes szüleim itt voltak, akkor volt egy kislányom, aki hány éves volt, akkor 82-ben született, és itthon volt a legtöbbet, mert mi nem tudtuk otthon tartani, szóval lényegében a család miatt jöttem haza. A szüleim mellett legyek, meg a kislányom mellett, mert egy idő után azért kicsit sok volt.
Bakóban is sztár lett már, de azért nem mindegy, hogy valaki a saját hazájában lesz proféta. És itt jutott fel aztán a csúcsra marosvásárhelyi csapattal. Ez azért különleges élmény lehet.
Hát az is, az mondom, hiába nyertük, meg ötször voltunk román bajnokok Bakóba, és nem tudom, 3-szor kupa bajnokok, de mégis a Vásárhely számít a legtöbbet. Szóval nekem számít, mert valahogy úgy, nem is tudom, a csapat, mert nem is volt nekünk, nem mondhatja az ember, hogy nekünk van, mit tudom én, a csodás csapatunk volt, vagy milyen nagy. Akkor összeszedt az egész válogatottat, és játszott. De nálunk itt nagyon sokan voltak jó játékosok, de nem voltak ők ilyen
sztárok.
Ezt nem voltak sztárok. De a csapat úgy összeszokott, és olyan jól összejátszottunk, szóval az egészen, főleg Esztivel, meg Angie, meg Zitu. Szóval az egészen, mert egy csapat csak az egészen funkcionál. Szóval nem tudok egyedül egy meccset megnyerni, hanem mindenkinek hozzá kell járni.
Emlékszem azokra a mérkőzésekre a sportcsarnokban, amely nem tudom, mikor járt utoljára a Marosvásárhelyi sportcsarnokban?
Hát már rég nem járta, nem is tudom, biztos van, hogy 30 éve, hogy nem voltam ott. Hát
nagyjából ugyanúgy néz ki.
Ugyanúgy, akkor nem javítottak semmit rajta.
Egy-egy kicsit pofozgatták, de a padló az ugyanaz, igen, még mindig.
A padló jó.
Az a hangszer fából készült, igen, 1976-ban.
Nagyon jó volt a fa, azt tényleg azt nagyon dicsértem, hiszen én elmentem Németországba, sok nekik olyan, nem is tudom, mi volt a vinilin, vagy szóval nem fából volt.
Ez a gumis.
Ott a gumis, ott tettem tökre a térdjeimet, mert ott nem tudta, ott nem hagy, nem, a fa egy kicsit itt a teremben nagyon, hogy is mondjam, hogy engedett, csak a gumi meg nem enged, olyan blokkál, a két tér tönkrement.
Visszatérve egy kicsit a Marosvásárhelyi sportcsarnokra, én arra emlékszem, hogy valahol a második emeleten, fogalmam sincs kivel játszottak mérkőzést, kicsi voltam, vagy fiatal voltam, talán nem is érdekelt annyira a kézilabda, de tudtam, hogy jó a hangulat, és nagyon-nagyon vagány meccseket játszanak. A második emeleten felnőtt emberek között furakodtam be a párkányig, hogy lássak én is valamit, de ott 3-4-es tömött sorban álltak.
Az ülésekben voltak.
Az ülések, székek.
Van, aki már reggel 6 órakor már a teremben volt, hogy foglaljon helyet. Reggel 10-kor játszottunk, és a teremben már mentek idejében, hát 3000, egész 4000-ig voltak, amikor olyan meccsek voltak.
Milyen érzés volt ő előttük játszani, hiszen itthon volt, hazai pályán, kijöttek a rokonok, akár szülők, akár testvérek, unokatestvérek, barátok, barátnők, gyerekkori pajtások.
jó érzés is volt, de valahogy az ember, amikor játsz, vagy legalábbis úgy vagyok én, amikor játszottam, én minden mást, én nem is hallottam, hogy kiabálnak. Szóval annyira koncentráltam mindig a játékra, és minden figyeltem, hogy én nem figyeltem arra, hogy ki ordít, vagy ki mond, vagy valami nem tetszett nekik. Abszolút nem figyeltem. Szóval nagyon jól ki tudtam kapcsolni ezt. Az egész zajt le tudtam venni. Persze, hogy jó érzés volt, főleg meccs után, és aztán kiabáltak, és örventek. És akkor bajnokok lettünk, hazajöttek, mert ahol laktam, itt laktam a Panduri Lorba, az egész fanklub eljöttek, zászlókkal, és kiabáltak, ott ki voltunk külön az ablakba, hazajöttek oda, ahol laktam én. Úgyhogy nagyon jó érzés volt, olyan nem is volt azóta se.
Nem sajnos, remélem, hogy még megérem én is egyszer, még egyszer ezt az érzést. Ugye hazajöttek Bákóból, hazajöttek Barta Jenővel Bákóból, vagy eljöttek onnan, őket kellett megverni, mert hát még mindig ők voltak a legjobbak.
Igen, de meg is vertük. Megvertük. Hát nem tudom, hogy, mert annak idején még Máriana Tirka is ott játszott velük. Úgyhogy szóval a két csapatot valahogy nem lehetett összehasonlítani, mert ha úgy veszed, sokkal jobbak voltak, mint mi, mint csapat, mint egyénileg, meg minden, de valahogy nálunk jól ment, jól funkcionált minden. Nem tudom a magyarázatot, hogy miért tudtuk megverni.
Valószínű, hogy minden posztra megtalálták a megfelelő embert, és azok az emberek nagyon jól együttműködtek egymással, úgy, ahogy mondta az előbb is, hogy igazi csapatként működtek.
Az úgy volt, igen, mert mindenki az bal széltől, a jobb széljék, Barbát, Zita, Strója, mindenki, aki játszott, az oda volt koncentrálva, hogy csapatnak játszunk, legtöbbet Esztinek, meg Évának, meg, de ezt úgy csinálták, és tudták, ha ezt csináljuk, akkor nyerünk. Úgyhogy Ángyi, persze nem mondom, Ángyi Blós a kapuba lezárta sokszor a kaput, úgyhogy neki is nagy hozzájárulása volt ahhoz, hogy mi bajnokok lettünk, meg a kupát megnyertük.
Ki volt a csapatban, akit úgymond testvérként tudott kezelni, akivel pillantásokból, vagy akár gesztusokból megértették egymást?
Eszti. Máté Eszti volt, aki úgy tényleg, hogy úgy, de lényegében Strója is, jó, hogy sokszor volt úgy Strójánál is, hogy jött a labda, s nem várta, de azért úgy beletanult, úgy bele tudta, hogy akár mikor kaphatom. Szóval egy idő után aztán megszokott, de Esztivel volt úgy, hogy mindig tudtuk, mikor jön, hol jön, merre jön, hol tartsam neki a zárás. Szóval Esztivel, de az egészen jól egyeztem, szóval nem volt így különösen.
Ugye azt szokták mondani, hogy női csapatban általában kisebb klikkek alakulnak ki, férfi csapatban is, de még férfi csapatban egy vagy kettő maximum, női csapatban van, hogy 3-4 is kialakul. Volt-e ilyesmi? Voltak külön kis csoportosulások?
Biztos voltak. Én nem tudom így különösképpen, szóval nem, de voltak. Szóval volt mindenkinek, akivel jól egyezett, például Barbát egyezett jól. Strójával, én meg Zitóval voltam, mindig egy szobában együtt voltunk, együtt tanultunk, együtt készültünk. Szóval mindig volt így, de így mondhatom, hogy az ilyen csoportok voltak, hogy most már én veled, és az másikat szúrjam ki, hogy mondják. Lehet, hogy volt, csak lehet, hogy nem tudtam, hogy hátul mérgelődnek, aki nem játszott, vagy mit tudom, én biztos volt olyan is, hogy végig játszottuk a meccset, csak a másik nem került be valamelyik cserejátékos, de így biztos volt, de mondom, ilyen nem úgy, hogy például az Itóval jól voltam, nem azért voltam jó, hogy most már beszéljek Ádiról, vagy valamelyikről, vagy Ángyival is nagyon jól voltunk, szóval így jól volt.
Tudom, hogy elég gyakran próbálnak találkozni a régi csapattársakkal. Sikerült tartani a kapcsolatot évközben is, vagy csak nagyon ritkán, amikor így találkoznak?
Hát én nagyon ritkán, és ők is most, például az Itótól, mert én kezdtem, mert most, hogy jövök haza, gondoltam, ha már itthon vagyok, akkor tudom pénteken találkozni, és szombaton van a találkám, úgyhogy lássuk egymást, de azt mondja, az Itó nehéz, mert valahogy mind akarnak az utóbbi időben, de ők már találkoztak többször évekkel ezelőtt. Utoljára hiszem, akkor is ott itt voltam ezelőtt, talán azt hiszem 2 évvel találkoztunk nyáron. Ők tartsák a kapcsolatot, az ott a kisemese is, Ángyi most, hogy nem dolgozik, ő is itthon van, Ángyi Blózs, meddig kim volt, ő is azt hiszem Németországban, Strója is itthon van, nem tudom, azt hiszem Dédán, vagy hol van, Déván, vagy nem tudom, Boledz valahol, na mindegy, valamit csinál. De mondom, így ők szoktak találkozni.
Ugye nagyjából marosvásárhelyiek voltak a csapatban. Melyik volt a hivatalos nyelv a csapaton belül?
Hát mi magyarul beszéltünk. Persze, amikor úgy volt, hogy például amikor jött az edzők, azok románul beszéltek, mert Barta is csak románul, akikkel románul kellett, meg Ionescu, és román, mert ő nem is tudott magyarul. De a lányok azért a legtöbben tudtak. Például a Angie is nagyon jól beszél magyarul, Ádi is ért, teszi az eszét, de ért, Ádi Bervát, és Sztrója is tud, úgyhogy így azért aztán magyar beszéd volt annak idején. Persze, hogy románul, ha kellett, akkor románul beszéltünk, szóval.
Igazi marosvásárhelyi csapat volt.
Igen. Az is az volt, hogy mondják marosvásárhelyi csapatnál, hogy nagyon sokan marosvásárhelyek voltak. Tehát ez volt, hogy na, innen, vagy a megyeiből, tehát nem, mit tudom, én összeszedtem az egész országból a játékosokat, hanem mindenki itt volt. Ezt is Bolyaiba járt, én a Bolyaiba, a Zita is, Bolyai is, Ádi is itt volt valahol régen, de nem tudom pontosan. De mind itt voltunk, tehát mi vásárhelyiek. Ez teljesen más. A nézők is másképpen jönnek, és másképpen drukkolnak, mikor ezek a vásárhely lányok, ezek
a sajátjaink.
A sajátjainknak drukkolunk. Hogyha, mit tudom én, Bakóból öt, Bukarestből öt, akkor nincs az embernek olyan közvetlen kedve hozza, vagy mit tudom én akkor, hát ezek mindig...
Szurkol, mert a mi csapatunk, igen, de mégsem a mi
igen,
csapatunk.
Igen. Mert például, ha én játszottam Lützerindenbe Németországban, ott úgy volt, az is összeszedte az edzőm, az egész, akik jók voltak, és azt hiszem egy volt Lützerindeni. Szóval nagyon sokat számított, hogy nagyon sokan voltunk itt a vásárhelyen.
Ez már a 80-as évek vége volt, amikor kupát nyertek, bajnokságot nyertek. Ugye ezzel kijutottak a nemzetközi kupákba, a bajnokok ligájába, vagy bajnokcsapatok Európa kupáját játszottak, egészen szépen meneteltek, ott közel volt akár a trófea is.
Közel, de még kellett volna. Kellett volna többet nyerni, de ott közeledtünk.
Melyik volt ott a legjobb meccs? Moszkvai csapattal is játszottak, igaz? Ha Spartak, vagy kivel?
Azt hiszem kikaptunk a Spartak hiába. Volt egy másik csapat, ahol már nem emlékszem pontosan, hogy hívták, hol is voltunk? Norvégoknál? Már nem tudom pontosan, de ott volt, emlékszem, hogy az utolsó másodpercben bejátszott Eszti egy labdát nekem a beállónál, és azt bédobtam, és akkor úgy mentünk tovább. Tehát az egy gól volt, de az is csodálkoztunk mi is, hogy a bíró megengedte, mert lényegében ők mentek volna tovább. De ez volt, azt olyan 9 gól különbséggel vertük meg itthon, és amikor vissza oda mentünk, akkor ez az egy góllal mentünk tovább aztán, de nem emlékszem pontosan, melyik volt a régi szép idők.
Nem hívták, nem marasztalták ott külföldön akkor? Ugye ez még 80, még mindig 89 előttről lesz.
89 előtt, 88-ban tudom, hogy Berlinből jött nekem egy meghívás. Azt hiszem, én voltam az első annak idején, akit meghívtak külföldön játszani, és nem engedtek ki. Muresul nem engedett.
A Muresul?
Muresul nem engedett, csak akkor nagyon felment a pompám, vagy a cukrom. Szóval gondoltam, hogy még az ott voltam, már majdnem 29 éves voltam, és hogy nem, mert nem, a szükségük van rám, meg minden. És amire még kimentem, szóval amire elhatároztam, hogy már nem maradok itt, ez volt az egyik ok, hogy nem engedtek ki, ma kiengedtek volna, kimentem volna, játszottam volna a szerződésre, és visszajöttem volna. A második az volt, hogy jött, Ionescu elment a Vulcsára, és ide jött Gerhard. Ha már neki meg kéne köszönjem ezerszer, hogy így viselkedett velem szembe, de mindegy. Megköszönöm. És nagy valahogy nem talált abszolút a semmi, vagy a mi ketten. Abszolút. De ez olyan volt, és valahogy ő sem, vagy a személyiség. Abszolút nem találtunk pedig. Szóval nem tudom. Minden esetre nagyon úgy hát nem is tudom, hogy mondjam. Lehet, hogy akartam mutatni, hogy milyen nagy edző, és hogy most már én Évának megmutatom. De olyan hülyeségeket mondott például, hogy jövök a válogatottból, legjobb játékos kupával érkezem, és akkor nekem azt mondja, hogy én meghisztam 5 kilót, vagy mennyit, és hogy kövér vagyok, érted? És szóval ilyen témák, ami is Szóval ilyet nem lehet mondani valakinek, aki a legjobb játékost a válogatottba jön a kupájával, és jön haza, és akkor kezdi. Szóval nem, de most, ha úgy van, látnám, megköszönném neki.
De akkor gondolom nagyon rosszul esett.
Akkor nagyon. A kapitányságról lemondtam, azt mondtam, én többet vele, szóval, mert ha kapitány vagy, akkor kell az edződdel, meg abszolút nem. És akkor Esztinek is problémái voltak, nem ment neki a játék, és akkor valahogy nem ment. Úgyhogy az volt az első alkalom, akkor októberben válogatott a kingoltunk a hollandoknál, és akkor nem jöttem vissza.
Ez 89?
89-ben volt. Kicsit, igen, hamar elmentem, mert aztán jött a változás decemberben. Tehát én október végén mentem ki, és decemberben már mehettem volna.
Hát de tudtuk?
Nem. Nem tudtuk. És akkor kimaradtam. A hollandoknál maradtam ki, és akkor átmentem Németbe.
A Román Szövetség valamit keresztbe tett, eltiltás volt, vagy figyelmeztetés, hogy nem tudják leigazolni ott külföldön?
Hát egy évig volt ez, de ez nem azért, mert a románok nem akarták, hanem ez így volt törvényesen, hogy egy évig le vagy tiltva, hogyha már mint szökött kimentem, és hogy mondják, szóval egy évet, de nem a román, nem volt nekik annak idején erre idegük, meg mit tudom én, nagy változások, meg annak idején hárman maradtunk én, úgyhogy és még Szekus volt velünk, tehát valahogy a Szekus Lilicópia, Bölcsáról, és akkor még volt egy nem tudom, mikor lett a Lázár, azt hiszem, valaki, minden, nem tudom, hogy hárman, mert én emlékszem, mikor én megszöktem, akkor én egy edzővel beszéltem meg, egy Németország edzővel, megkérdeztem, hogy elvisz engem Németországba, és azt mondta, igen, csodálkozom én is, mert még németül se tudtam, és angolul is keveset, megkérdeztem, és azt mondta, igen, elviszlek, legyél vasárnap 6 órakor az autómnál. Szóval. És akkor én vasárnap 6 órakor, fél hétkor a banket, 6 órakor lementem, volt egy kicsi táskám, nem tudtam én is semmit, azt ledobtam az ablakon, hogy ne lássák, hogy táskával, papucsba, és akkor elmentem az autóhoz. És az autóhoz, amikor mentem, akkor találkoztam ezzel a Lili Cópiával. És kérdem, te mit csinálsz? És azt mondja, hogy hát én megyek, elengedtek, van egy rokonom itten, és megyek, de még valamit el kell hozzak a szobából. Az is már el volt indulva, de elfelejtette, hogy 700 dollárja a szobába felejtette. És még visszajön, és felment az emeletre, és elvett a pénz, és úgy ment el. És akkor ilyen 4 napra találkoztunk a Lützelindenben ketten. Oda kerültem én is. Szóval így mentem ki, és az edző átvitt Németországba. És akkor ott voltam nála, azt hiszem vasárnaptól egész csütörtökig. Addig megbeszélte, hívta ezeket mindenki, csak akkor megkapta éppen a Lützelinden edzőt, és akkor azt mondta, igen, szükségem van rá. És akkor elmentem.
Akkor már 30 év körül volt,
hát annyi volt,
és azért egy nagy bátorság kellett ahhoz, hogy ott maradjon.
Most nem csinálnám, nem is tudom, most mind a nagy drágomba engednék, hogyha most visszagondolom, hogy valaki elmenjen innen, pénze nincs, egy eurom nem volt, vagy dollárom, mert nem lehetett, ma elkaptak volna, akkor tudod, hogy volt annak idején, és akkor egy 1000 idegen embert megkérdezni, hogy átvisz engemet, akkor az még, emlékszem, még a felhívta a feleségét, én jövök egy játékossal, készítsd elő a vendégszobát, szóval szerencsém volt, mert azt mondta, igen, ő ismert mint játékos, de nem ismertük egymást, és akkor nem tudnám megcsinálni, mert az ember, mikor vénül, akkor már félősödik. Az az érzésem nekem, hogy én mind félősebb, s félősebb leszek. Szóval most, mikor régen, mikor utaztam, hát lefeküdtem, s aludtam, s kész. Most, mikor utazok, egész ilyen nem tudok aludni. Szóval valahogy... Na mindegy. Most, ha most kéne, nem merném. De lehet 30 évesen, mit tudom én, szóval fogalmam. Jó, de ott volt a háttérben az is, hogy a lányomnak egy jó jövőt csinálja. De ő már 7 éves volt. Akkorán hamar csináltam a lányomat, és neki akartam egy jó jövőt, hogy neki legyen meg minden ez, ha ne legyen az, hogy itt annak idején nem tudtuk, hogy változások lesznek, igen, meg minden, és akkor az volt nekem a fejembe, hogy a lányomnak legyen meg a jövője, és ez lehet, hogy ez biztatott, hogy mennyi.
Nem félt attól, hogy itthon atrocitások érik a család, a lányát is?
Hát nem féltem, mert mit csináljanak?
Mert volt annyira jó kézilabdázó.
Igen, de nem Puskás Lacira, de emlékszem, ő volt a szekusnál dolgozott. Emlékszem, még mielőtt elindultunk volna annak idején, még Fejjücs, még akkor volt egy valami könyvem, ki volt téve valami német-magyar, hova elpakoltam, de mindig féltek, hogy kimaradok, de nem tudom, miért féltek, mert egyáltalán nem volt szóba, hogy kimaradjak. Szóval...
Azért, mert maradtak itt világsztársportolóink.
Na mindegy, úgyhogy emlékszem, hogy nagyon oda volt, hogy ne maradjon senki ki, de velünk szekus volt, ott volt egy szekus, és mégis valahogy jött egy valami román kézlabdás, hozott valami viszkiket, és ittak jó nagyokat, de és akkor mi megcsináltunk, amit akartunk. Úgyhogy...
Utána még volt válogatott?
Nem. Azután nem voltam. Sajnos nekem nagyon pehjem volt olyan szempontból, hogy a csapatnál, ahol voltam, ott volt Lili volt, és annak idején csak egy idegen játszhatott. Ha nem voltál német, nem játszhattál, csak a kupákba. És akkor volt egy nagyon jó kapus, Trákica Gyuri is, de volt az olyan, hogy a legalább 60-70% a kapuból. Tehát a bajnokságban ő játszott, mi játszottunk csak a kupáknál, az Európa kupáknál. És az állampolgársággal, hogy azt mondták, hogy egy év alatt megkapjuk, nem kaptuk meg, mert összeállt, jött a keletnémetek, akkor nem volt már ok, azt mondják, hogy igen, a válogatott ér, mert a keletnémetek jó volt a kézilabdában, és akkor evel lemaradtunk. Úgyhogy ezért nem jött meg, és akkor 5 évet vártam az állampolgárságért. De játszottam közben, játszottam a harmadik csapatnál, ugyanabban a Lützelindenben, meg az Európa kupákban. De úgyis megérte, szóval...
De akkor már a kézilabda nem volt olyan magas szinten. Még ugyanolyan szinten.
Igen. Hát ott is voltunk bajnokok, német bajnokok, meg azt hiszem 91-ben voltunk Európa bajnokok. Tehát a Lützenden volt, akkor megvertük az osztrákokat. Európa bajnokság, Champions, megnyertük. Jó eredmények voltak ott is. A 6 év alatt, amíg ott játszottam, 5-ször voltunk német bajnok. Szóval jó csapat volt. Jó.
Amikor kint maradt, akkor a válogatottól a játékostársak keresték-e meg valamilyen formában, vagy ha találkoztak egy nemzetközi versenyen, tornán, a kupáknál, beszéltek-e?
Ja, beszéltünk, igen. Hát akkor már nem volt probléma, mert hogyha...
De már 89
után volt, úgyhogy ha találkoztunk, akkor nem volt abszolút semmi. Tudtunk be találkozni, beszélgetni, meg volt egy régi csapattársam, és ott csapattársnőm Leonte, Elena Leonte, az is kimaradt, azt hiszem 85-ben, ő is a Lützelinden mellett, ott egy másik csapatot játszott. Szóval nem volt így, lehetett már beszélni. És például nálam itthon a szüleimnél nem volt senki, egy szekus se volt, a férjemet nem kérdezték meg, abszolút itt Vásárhelyen. Völcsán, a Lili Copeánál minden nap ott voltak az anyáiknál. Minden nap ott voltak, és mindig kérdezték. Amíg aztán végül is Ceausescu kivégezték, és akkor megszűnt. Állam nem kérdezte meg senki, hogy tudtad-e, hogy kimentek? Kiment Éva, vagy miért ment ki? Szóval nem, abszolút nem bántottak senkit itthon.
Mikor kiderült, hogy itthon változás van, nem gondolkodott, hogy... Hát mégis lehet jobb lenne hazatérni.
Nem. Nem gondolkoztam, mert valahogy a privát életem sem ment úgy, ahogy kellett volna, és akkor gondoltam, hogy majd férjem kijön, meg mit tudom én, újra kezdjük, vagy előről kezdjük, vagy... De nem kezdtük sehogy, mert kijött, és aztán megint visszajött. Nem lett belőle semmi. De nem, mert hogyha már úgy elhatároztam, akkor... Úgyis sok időbe kellett Romániába, és Romániában ma is küzdenek, hogy például tanárokat nem fizetik meg, úgy, ahogy kell. Meg sok minden mondhatok, ami nem. Szóval nem, ha egyszer elhatároztam magam, és ott kim voltam, és jól is ment így dolgom. Szóval nem, azon kívül, hogy elváltam a férjemtől más. Utána 4 évre Ria megismertem a mostani férjemet, most már 26 éve együtt vagyunk, úgyhogy ennél jobb.
Nem
törhetett volna, szóval azért mondom, hogy Gerinek meg kell köszönjem. A leányom meg, ő is tanárit végzett, tanár Kasselben lakik.
Ő soha nem akart kézilabdázni?
A lányom, igen. Ő kézilabdázott, csak hogy is mondjam, neki nem volt ez az ambíciója. Nincs olyan, nagyon tehetséges volt, magas, 1,82, jó átlövő volt, de nem volt meg neki ez, hogy na most már nem volt ambiciós, nem ülte meg magát, hogy ő játszott második divízióba, de így tovább nem akart. Van egy unokám, egy kisfiú, az 7 éves, a Trisztán, az meg olyan, mint én, olyan ambiciós, az úgy futballozik, az kézlabdázik, az úszik, az mindent, amit lehet, azt megcsinálsz. Az ambíció, az, ha nincsen, akkor hiába van tehetség, mert nem.
Százalékban mennyit számít az ambíciós, mennyit a tehetség?
Hát szerintem kell 5 fele-fele. A tehetség is sokat számít, mert hiába van ambíciót.
Ha két bal kézzel játszol.
Azt hiszem több tehetség kell, mint ambíció. Mondjuk, tudom én, lehet egy olyan 70% tehetség. És ha már nálam, úgy nézem, hogy én elkezdtem kézlabdázni, nálam nagyon sok volt az ambíció. Az elején nekem volt 90 ambícióm és 10 tehetségem, mert nem, persze volt azután, hogy vették észre, hogy van tehetségem, mert kifogtam kézlabdázni, és két év után már válogatott voltam, tehát tehetség és ambíció. Szóval tehetség azért kell.
Kell bizony. A válogatottnál hány mérkőzést játszott?
192.
Közel volt a 200.
Hát majdnem 200.
Melyik volt a legkellemesebb élmény? Melyik volt a legjobb élmény, hogyha ki kellene emelni valamit?
A válogatottnál?
Igen.
Hát nem is tudom. Úgy olyan, mint hogy Vásárhelyen, hogy megnyertük a bajnokságot, meg a kupát, nem mondhatom válogatottba, ha bár nagyon jól el, hogy is mondjam, én magyarnak válogatottban még kapitány is voltam, tehát nem panaszkodhatok, hogy na, nem játszottattak, mert játszottam meg, de valahogy nem voltak olyan eredmények nekünk, hogy azt mondjam, hogy na most az számított, szóval nem, világbajnokságot nem nyertünk, medált nem kaptunk, szóval így nem volt így. Szóval nem maradt a fejembe, hogy azt mondjam, na, válogatott az. Nagyon stresszes volt mindig. Mi nekünk volt olyan, hogy 5 hónapig a kantonában voltunk, szóval 5-6 hónapig. Az olyan, teljesen kivettek még a lelkünket is, szóval nincsen jó emlékem, szóval persze, hogy játszottam és szerettem, és jó volt menni és utazni és látni, és a kislányom is azért lett meg, szóval nem azért, mert akartuk is, de hogy valahogy egy kicsit pihenjek meg a válogatottban, mert mindig el kellett menjek, mit tudom én, 5-6 hónapra.
De ugyanakkor világot járt a kézilabdának,
hát köszönhetően. Persze, látta az emberben, Amerikában is voltunk meg. Szóval sokat mentünk, sokat jártunk. A más embernek nem volt megadatva, hogy menjen és jelássa külföldet. Jó volt, mert azért szerettük, csak mondom, hogy nincs olyan emlékem, azt mondjam, na az az.
A klubnál értem akkor a legnagyobb élményt.
Szerintem itt Vásárhely az, ami megér minden. Persze nem akarom azt mondani, Bakóban nem, ott is nagyon minden. Csak az Vásárhely az mégis az a haza, az a otthon. Az otthon, ahol nyertünk meg minden.
Amikor eljött az idő, hogy abba kell hagyni, azt hogy élte meg? Tudatosan készült-e a pályafutása végére?
Hát még úgy játszottam, szóval hát úgy volt, hogy mikor is hagytam abba, 98-ba. Azt hiszem 98-ba hagytam abba, akkor ismertem meg a férjem, nem ismertem, akkor jöttem össze a férjemmel.
Hát az már közel 40-hez.
38 éves voltam, tudom azt biztosan. És akkor játszottam még az a harmadik ligában nálunk, és akkor abba is hagytam. Szóval nem is csak azért, mert mindenem fájt már. Szóval hogy fájt a térdem, fájt, szóval nem. Meg volt a munkahelyem, és szóval nem volt az, hogy most már muszáj fussak meg el a pénz, szóval nem. Sok férjemmel is sokat utaztunk, és mentünk, szóval jól összejött minden, hogy nem kellett a kézlabda. Szóval nem.
Nem volt nehéz ott hagyni?
Nem volt nehéz, mert az is az igazság, hogyha az embernek fáj valami, akkor már nem tud úgy menni, mint ahogy kéne. És 38 évesen már épp elég annyi év után, szóval nem is hiányzott azután se. Nem. Meg volt nekem úgy van, na ez eddig volt, és akkor kész.
Nem a kézilabdában folytatta a pályafutását?
Nem.
Miért?
Hogy miért nem mind edző?
Vagy edző, vagy...
Hát sokan hívtak, az igazság, hogy nagyon sokan kérdeztek, hanem én az én természetem szerint nem tudok edző lenni. Nem tudok edző lenni, mert van egy csapatom, és akkor én például játszik a hét, én akarok nyerni. És akkor nem cserélem le, ha a legjobb játszó, nem cserélem le, mert nyerni akarok. És azok, akik ülnek és nem játszanak, akkor én akkor egész éjjel nem tudok aludni, mert sajnálom őket, hogy nem játszottak. Szóval abszolút nem tudom ezt a pályát, hogy a pályán hagyjam, és hazamenjek, és akkor inkább azt mondtam, nem. Szóval nem tudom, a gyerekeknél se, mert gyerekeket is tudtam volna. De annyira sajnálnám őket, hogy nem játszanak, hogy nem tudom, nem, abszolút. Nem nekem.
Kevés az az olyan edző, aki elismeri a hibáit.
Nem, én tudom, hogy ez úgy lett volna, és nekem akkor úgy lett volna, hogy vagy játszottattam volna őket, és kikapok, vagy nyerek, és én nem alszom. Szóval, és akkor inkább azt mondtam, nem, abszolút. És különben aztán munkahelyem is olyan, mint szociálpedagógus, teljes normálban dolgoztam egy elemiskolában 1-4, és akkor reggel 7-től délután 4-ig nem kellett nekem este még futkározzak, edzek már gyerekeket, meg mit tudom én, csapatokat, szóval nem elég volt a mindegy, de nem tudnám csinálni, nem.
De követte párhuzamosan a munkahelyével a kézilabdát, és követi-e mai napig is?
Hát kevesebbet. Annyi, hogy most a lányom, az most edző ott egy regionál ligánál, az egy harmadik liga. Na, oda elmegyünk, mert a férjemnek a lánya. De így már nem.
Válogatottakat, román-magyar válogatottak?
Nem, valahogy nem.
Mikor nézett utoljára a kézilabda meccset tévében?
Hát a tévében, amikor megy, például a férfiak most voltak, az Európa bajnokság volt, azt hiszem. Na, azt néztük, azt mutatták végig, meg a lányokat ritkán mutassák, inkább a férfiakat nálunk. De így nem, szóval nem vagyok úgy, hogy most azt mondjam, na, muszáj, most már megnézem. Van olyan, aki aztán például Ionescu Gheorghe, az minden, amikor kézilabda megy, a tévéről nem veszi a szemét. Ha egyszer úgy mondják neki cut, és akkor, ha bejön, akkor bejön, és ha nem. Szóval nincs már olyan, nem ismerek senkit, nem tudom ki, szóval nem, ha ismerném, akkor tudnám, hogy legalább egy játékosomnak a lényen játszana. De így nem, valahogy nem tudom.
Hát igen, most, hogy világválogatottak játszanak, gyakorlatilag világválogatottak ellen. Ugye most lesz a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntője, a Final Four. Tudja, hogy kik játszanak a 4-es döntőben?
Nem, fogalmam sincs. Nem, mert nem úgy nem érdekel, hanem nem jön úgy benne, nem...
Elég volt.
Elég. Nekem volt elég. 26 évet, vagy mennyit, ha összeszámolom. Elég volt. Nem kell még most, hogy tudjam, kivel játszik. Nem tudom, emlékszem, sokszor Fehér Ionescu is mondja, na, játszik, nézzet. Nem mondom, nem nézem, mert a tévében nem is mutassák, és akkor kell valahonnan letöltsem.
Annak idején a parkban...
Az előbb nem jut eszembe, a ligetben.
Ott a ligetben nem pattogott a labda akkor, kedves Éva. Milyen sportoló lett volna? Melyik sportágban lett volna?
Néha, akkor nem kívántam volna meg a flekkent a ligetbe. Nem tudom, hogyha egyáltalán sportoltam volna. Tornáztam, harmadikos, mondtam az előbb két évig, és én mindent magamtól csináltam, szóval nekem nem voltak a szüleim azok, akik elvigyenek, meg mondják, ezt csináld, azt csináld. Akkor láttam annak idején Nadia Comăneci, fel volt menve, na, ambíció, én is Nadia Comăneci leszek, szóval úgy körülbelül. És a kézilabda is a flekkenére elmentem, és azután megszerettem, mert azután nem tudtam még a flekkent se látni, mikor kiszálláson voltunk, mert mindig flekkent adtak, de nem voltak nekem olyan szüleim, tudod, hogy ha nem csináltam volna mindent egyedül, hogy elmenjek és jelentkezzem, és elmenjek edzésre. Emlékszem, édesanyám mind mondta, te hova mész reggel, 6:30 mentem a buszmegállóhoz. Hát hideg tél van, ne menjél, minek mész? Megyek, mert oda akarok jutni, mint a többiek. Nem tudom, hogy sportoltam volna. Én tudom, még egyszer kimultunk a ligetbe, ott a sportpályán, és akkor amiket dobtunk a diszkuszokat. És akkor jött egy edző hozzám, és kérdezte, nem akarok jönni diszkuszvetőnek? És mondtam, nem. Úgy látszik, hogy látta, hogy dobok, vagy mit tudom, és mondtam, nem, már kézilabdázok.
A dobásban benne volt, úgyhogy a dobás technika az megvolt. Ugye 89-ben ment el, Marosvásárhely a későbbiekben valamilyen formában elismerte azokat az eredményeket, amiket elértek a Muresol kézilabda csapatával.
Visszamenőleg nem.
Elfelejtette önöket Marosvásárhely?
Nem tudom. Marosvásárhely is sokat változott. Én emlékszem, mikor az elején hazajöttem, és végigmentem a főtéren, legalább 10 ember megszólított. Most mehetek le is, fel is, nem tudja senki. Lehet, meg is vérültem, nem úgy nézek ki, mint régen.
Semmit sem változott. Talán a térdei nem a régiek.
Szóval nem tudom. Az idők lejártak, mindennek megvan egy időszakja, ez lejárt, csak akkor nem is várok sokat. Nem is vagyok az, hogy mondjam, tudod, például amikor férjemmel elmegyünk valahova férjemmel, és akkor már rögtön úgy dicsekszik, hogy a feleségem kézilabdás és 192, én meg úgy zsenírozom magamot, nem nekem mindenkinek elfosson, hogy én kézlabdás vagyok, és hogy játszottam, és hogy miket tudsz. Én nem vagyok az, aki úgy magamat kiemelem. Ez volt, akkor jó volt, szép volt, minden, most lejárt.
Azért ne felejtsük el. A férje is büszke önre, és mi is büszkék vagyunk önre, úgyhogy nem felejtjük el. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és köszönöm, hogy elvállalta, és remélem, hogy találkozunk még Marosvásárhelyen.
Én is remélem. Szívesen.
Kedves hallgatóink, a mai kispadunkban az 1980-as évek igazi világklasszis kézilabdázójával, Jensen Mózsiévával beszélgettünk a marosvásárhelyi Muresol női kézilabda csapatának aranykoráról, a szökése utáni periódusról, és arról is, mit adott neki a kézilabda. Kádár Zoltán vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.